A Domboszkó jó éjszakátjai és álmai című könyvből Sinkovics Vitai András olvas fel.
Domboszkó jó éjszakátjai és álmai. Első fejezet. 9 szabály a boldoguláshoz. Hogyan osszuk be módszeresen a kötelességeinkre szánt időt? Az alapvető feltétel. Domboszkó első gondja az volt, hogy minden lélek újra megnyíljon Isten kegyelmének befogadására. Céljának megfelelően így kezdi 9 tanácsát. Igyekszünk visszaültetni a lelkünkbe Isten kegyelmét, ha esetleg elveszítettük volna. Nézzetek mélyen a lelketekbe, hogy maradt-e benne bármi rossz az elmúlt vakációkból. Vessetek el mindent, ami árthat, és őrizzetek meg mindent, ami javatokra válik. Ezért minden év elején azt javasolta, hogy a diákok tartsanak 3 napos önvizsgálatot. Domboszkó 9 tanácsa. Első, az Isten félelem. Sikeresek akartok lenni? Féljétek az Urat. Távol álljon tőletek, hogy megbántsátok őt, mert az értelem nem lép be a gonosz lélekbe, és nem költözik a bűn által fogva tartott testbe. Az emberi bölcsesség Isten bölcsességéből ered. Második, a második eszközünk. Egy csepp időt sem vesztegethetünk el. Az idő, kedves fiaim, nagyon értékes. Ne keressetek kifogásokat, hogy elmeneküljetek kötelezettségeitek elől. Fékezzétek meg fantáziátokat. Látjátok azt a fiút, aki annyira koncentrál a könyvére? Azt hiszitek, hogy tanul? Nem. Gondolatban nagyon messze jár. Látjátok, mosolyog, azt képzeli, hogy játszik, és most éppen a győzelemre gondol, amit a társai felett aratott. A másiknak a gesztenyén és a szalámén jár az esze. A harmadik könyvvásárlást tervezget, amaz meg csínytevésen töpreng. Nem azokról a fiatalokról beszélek, akik azon gondolkoznak, hogy miként bántsák meg Istent, mert remélem, hogy itt az oratóriumban nincsenek ilyenek. Tehát tanuljatok, és ne vesztegessétek az időt. Harmadik pont. Szoktassátok ahhoz magatokat, hogy addig ne menjetek tovább a tananyagban, amíg meg nem tanultátok az alapokat. Minden nap úgy tanuljatok, hogy megmaradjon a fejetekben a tananyag. Ne feledjétek minden áldott nap, mert ha elhanyagoljátok a tanulást, másnap, ha nekiálltok, 2-szer annyi fáradtságotokba kerül majd a pótlás. Elég sokan vannak, akik elfeledkeznek erről a szabályról, így elég hiányos a tudásuk, azután a tanév utolsó hónapjaiban beleszakadnak a tanulásba, mert félnek, hogy megbuknak. Negyedik pont. Étkezzetek megfelelő időben. Ismeritek a mondást, többeket öl meg a rendetlen eszemiszom, mint a kard. Fejlődni akartok? Ne azért éljetek, hogy ehessetek, hanem azért egyetek, hogy élhessetek. 10 óraira egyetek mértékkel, ne legyetek torkosak. Aki telihassal megy iskolába, hamar elfásul, fásult, álmos lesz, és hiába küzd a fáradtsággal. 5. pont. Szorgalmas társaitokkal barátkozzatok. Keressétek a szorgalmas diákok társaságát, és kerüljétek a semmittevőket. A hiába való és felületes beszéd nem jó semmire, nem válik a javunkra. Eltompultá és érzéketlenné tesz. 6. Rendszeres pihenés. A szüneteket valódi felfrissülésre használjátok, mert így új erőt kaptok, és jobban tudtok majd figyelni az órákon. De vigyázzatok, mert a szünetek után az elme még el-elkalandozik, és hajlamos az álmodozásra. A szórakozásban is legyetek mértékletesek. Játsszatok, érezzétek jól magatokat, de óvakodjatok a túlzásoktól. 7. pont. Amikor nehézségbe ütköztök, ne csüggedjetek el. Az új tananyag elsajátítása mindig szellemi erőfeszítést követel, bár ennek nagysága egyéni képességeinktől függ. Nem teszik jól azok, akik átugorják a nehézségeket, mondván, ezt nem értik. Nem léphetünk tovább addig, amíg le nem győztük a nehézségeket. Ne feledjétek, hogy amit nagy fáradtság árán megtanultok, azt senki sem törölheti ki az emlékezetetekből. Szóval, hajrá! 8. pont. Mindenekelőtt a tanulással foglalkozzatok. Úgy nem lehet alapos tudást szerezni, hogy egyszerre több könyvet olvasgatunk. Amikor Aquinói Szent Tamást megkérdezték, hogy miként lett ilyen művelt, így válaszolt. Egyetlen könyv elolvasásával. Amikor ezt a tanácsot adom, nem vonom kétségbe az értelmes olvasmányok fontosságát, de felhívom a figyelmeteket a következő két szabályra. Addig ne olvassatok más könyvet, amíg iskolai kötelességeiteknek eleget nem tettetek. Mielőtt elkezdenétek egy könyvet olvasni, kérjetek tanácsot egyik tanárotoktól, vagy bárkitől, aki segíthet, mert így elkerülhetitek a haszontalan, csúnya dolgokat tartalmazó könyveket, vagy elítélendő olvasmányokat, melyek megzavarják szívetek és elmétek. 9. pont. Kérjétek a szűzanya segítségét. Ez a legfőbb eszközünk. Mária a bölcsesség királynője. Ezért a tanulás megkezdése és a feladatok elvégzése előtt soha ne feledjétek elmondani az üdvözlégyet.
Don Bosco
jó éjszakátjai és álmai. Második fejezet. Gyermekeim, ne viselkedjetek úgy, mint a tyúkok. Segítsetek egymásnak magasan röpülni. Éljünk felelősség teljesen és fegyelmezetten. A róka és a tyúk. Képzeljetek el egy tyúkot, amelyik egyik este nem akart bemenni az ólba. A gazdasszony hiába próbálja terelgetni, a tyúk kiszalad az udvarra, mire a kergetésbe belefáradt gazdasszony bezárja a tyúkólat, és bemegy a házba. A tyúkocska ide-oda sétál, felcsipeget néhány magot a földről, és örül a szabadságnak. Ahogy leszáll az éj, meglátja a szénapadlás elé támasztott létrát, fokról fogra ugrálva felmegy a szénához, keres benne egy kényelmes helyet, és befészkeli magát aludni. Egyszerre furcsa zajra riad. Éjszaka van, a házban senki sincs ébren, a kutyák a távoli szőlőskertet őrzik. Egy róka mászik fel a padlásra, megpillantja a tyúkot, egyre közeledik felé, hogy felfalja. A tyúk azonban ilyettében elröppen, a róka utána ugrik ám, de a szélűskertbe pottyan, miközben a tyúknak sikerül egy közeli faágára szállnia. A róka nem téveszti szem elől a prédáját, a földre kuporogva, szemét a fára szegezve figyeli. A tyúk egy idő után odébb röppen, és a szélűskertet elkerítő falra érkezik. A róka szalad utána a fal tövéhez. A fal alacsonyabb, mint a faága. A róka fel alá járkál, meglát egy pallót a falnak támasztva, felmászik rajta, és szalad a tyúk felé, aminek nincs más választása, harmadszor is el kell repülnie. Ezúttal a kerítésen kívüli fára, csak hogy így még a falnál is alacsonyabb ágra kerül. Figyeljétek csak meg! A tyúk testének súlya miatt alig ha tud magasra szállni, tehát ha nem jelentéktelen távolságot kell átrepülnie, akkor minden alkalommal egyre lejjebb kerül. A róka lemászik, kisurran egy vízelvezető nyíláson, és elkezd körözni a fa körül, majd a fa törzsére támaszkodva megpróbál rá felmászni. A tyúk, félve attól, hogy elkapják, átröppen egy másik, kicsit messzebb lévő fára. És a róka követi. A fa magassága már nem biztonságos, és a rettegéstől szinte megzavarodott tyúk igyekszik menekülni és egy sövényre repülni. A róka az ágak közé hatol, mire a tyúk még utoljára felröppen, de már nem lel biztonságos menedéket. Csak zuhan, és minden pillanattal egyre közelebb kerül a földhöz. A róka lángoló szemekkel fut alájas, a tyúk végül a mancsai közé zuhan. Kétségbe esetten kotkodált egyet, majd nem maradt belőle más, csak egy halom, véres toll. Gyermekeim, a róka a sátán. A tyúk pedig némely fiatal, aki jól viselkedik ugyan, de a saját erejében bízik. Nem akar szabályokat, mint ahogy a tyúk sem akarta, hogy bezárják a tyúkolba. Ők tapasztalatlan fiatalok. Nem törődnek a figyelmeztetésekkel, mert vannak szárnyaik. Jó akaratuk, és az imát sem hanyagolják el. De nem gondolják, hogy a gyenge természet hajlik a rosszra. Egyesek mohók, mások lusták, és mindenkinek van valami hibája. Az Úr tudja ezt jól. Némelyikük azt mondja, miért tiltják meg ezt és azt? Mi nem teszünk semmi rosszat. Majd kezdik hanyagolni a szabályokat, aztán megpróbálnak kibújni nevelőik irányítása alól, majd következnek bizonyos gondolatok, új ismerettségek és barátságok, végül világszemléletük is megváltozik. egyre lejjebb és lejjebb kerülnek, és a szárnyak már nem elegendőek. A róka lent szaladgál, és a végén a fogai között végzik. Don Bosco jó éjszakátjai és álmai. 12. fejezet, a rózsalugas. Munkálkodjunk az egyházban Jézusért, és segítsünk Don Boscónak a hivatások felkutatásában. A következő álom nyilvánvalóan inkább egy látomás, semmint egy álom jellegzetességeit mutatja. Ennek megfelelően Don Bosco így kezd el mesélni az első szalézioknak. Azért, hogy mindnyájan biztosak legyünk abban, hogy a szentséges szűz támogatja kongregációnkat, elmesélek nektek valamit, amit nem is álomnak, inkább látomásnak neveznék, amelyben maga a szűzanya kegyeskedett egy titkot megosztani velem. 1847 egyik napján, amikor sokat töprengtem arról, hogy miként lehetne jót tenni a fiatalsággal, megjelent nekem az ég királynője, és egy lenyűgöző kertbe vezetett. Ekkor Don Bosco leírja a kertet, majd így folytatja. Volt ott egy lugas, amely oly hosszan nyúlt, ameddig csak a szem ellát. Oldalról, felülről, teljes díszükben pompázó rózsák futották be. Még a földet is rózsák borították, és az áldott szűz így szólt hozzám. Vedd le cipődet. Majd miután megtettem, hozzátette. Menj végig a lugason. Ez a te utad, melyet végig kell járnod. Elindultam, de azonnal észrevettem, hogy a rózsáknak nagyon hegyes tövisei vannak, így aztán a lábam vérezni kezdett. Ezért, amint megtettem pár lépést, kénytelen voltam visszafordulni. Ide cipők kellenek, mondtam vezetőmnek. Természetesen, felelte. Méghozzá jó cipők. Felhúztam a cipőmet, és folytattam az utat pár társammal, akik követni akartak. A lugas egyre szűkebbnek és alacsonyabbnak tűnt. Sok-sok ág belógott, mint egy virágfüzér, a többi függőlegesen lecsüngött az ösvény fölé. Mindegyik ág rózsába öltözött, nem láttam mást, csak rózsákat. Fölöttem, mellettem, sőt, még a lábaim alatt is. Bár még éles fájdalmat éreztem a lábamban is, de amikor itt-ott hozzáértem egy rózsához, a töviseket még szúrósabbnak éreztem, és a szúrásoktól nem csak a kezem, de egész testem elkezdett vérezni. Mindemellett a Szent Szűz biztatására tovább folytattam utamat. Ez alatt mindenki, aki látott, ezt mondta: ó, Don Bosco milyen szerencsés, mindig csak rózsákon jár. Ő csak megy előre gondtalan, és minden dolga rendben van. Csak hogy ők nem látták a töviseket, melyek tagjaimat szaggatták. Sok papot, papnövendéket, laikus csábított el a virágok szépsége, akik örömmel kezdtek el követni, de mikor megérezték a tövisek szúrását, kiabálni kezdtek, becsaptak minket. Mikor már jó részét megtettük az útnak, hátrafordultam, és fájdalmasan láttam, hogy minden követőm elhagyott. De rögtön megvigasztalódtam, mert láttam egy másik papokból, növendékekből, laikusokból álló csapatot, akik felém közeledtek, és ezt mondták: öné vagyunk, és készek vagyunk önt követni. Don Bosco azzal folytatja a történetet, hogy amint elérte a lugas végét, kevés követőjével együtt egy gyönyörű kiskertbe jutott, ám az úton mindnyájan lesoványodtak, kócosak és véresek lettek. Ekkor egy könnyű szellő támadt, és egyszerre akár egy varázslatban mindnyájan meggyógyultak. Egy másik fuvallat hatására sok fiatal gyűlt köréjük, a velük foglalkozó papok és segítő testvérek társaságában. Eközben Don Bosco látta magát, amint társaival együtt egy olyan tágas, gazdagon díszített terembe viszik, amellyel egy földi királyi palota sem dicsekedhet. Az egész helyiség üde, tövis nélküli rózsákkal volt feldíszítve és telehintve, mely kellemes illattal árasztotta el a termet. Ekkor a szentséges szűz, aki a vezetőn volt, megkérdezte tőlem: tudod, hogy mit jelent ez? Nem, feleltem. Kérlek, magyarázd el! Erre ő ezt mondta: tudd meg, hogy az út, amelyet a rózsák és a tövisek közt végigjártál, a te fiatalok iránti gondolkodásodat jelképezi. Ezt az utat a gyötrődés lépteivel kell végigjárnod. A tövisek a földön az érzéki vágyakat, a túlságos szimpátiát és ellenszenvet jelentik, amelyek elvonják a nevelő figyelmét, eltérítik célkitűzéseitől, megsebzik őt, gátolják küldetésének teljesítésében, és végül megakadályozzák, hogy összegyűjtse azokat az érdemeket, amelyekkel az örök életet elnyeri. A rózsák pedig azt a szeretetet jelképezik, amelynek téged és segítőidet kell jellemeznie. A többi tövis a rád váró akadályokat, a szenvedéseket, a kellemetlenségeket szimbolizálja. Ne veszítsétek el bátorságotokat, szeretettel és alázattal mindent legyőztök, és a tövis nélküli rózsákhoz érkeztek. Amint a szűzanya befejezte mondani valóját, én magamhoz tértem, és a szobámban találtam magam. Don Bosco gyakran mondogatta a szaléziaknak: tudjuk, hogy amikor rózsát szedünk, tövisekkel is találkozunk. de azt sose feledjétek, hogy a tövis mellett mindig ott van a rózsa. Segítő Szűz Mária leányaihoz pedig így beszélt. Igaz, hogy lesznek tövisek, de a tövisek átváltoznak majd rózsákká, amelyek örökké virágoznak. A népszerű közmondás is így tartja. Nincsen rózsa igazi illatos tövis nélkül. Vagyis nincs helyük az illúzióknak életünkben. Don Bosco olyan ember volt, aki két lábon járt a földön, és soha nem ringatta illúziókban magát. E zsenialitást hagyta örökül a tanítványainak és a szalíziaknak.
A Don Bosco jó éjszakátjai és álmai című könyvből Sinkovics Vitai András olvasott fel.